A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, amellyel keresi a mi szívünket ezen a napon. Úgy, ahogy írva van, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetében, az első 10 versben. Amíg az igét hallgatjuk alázatos szívvel, helyünket elfoglalva tegyünk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetének első 10 verséből így szólít meg bennünket Istenünk igéje. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abban a kapujában, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőtől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézd ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte. Annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Amen. Isten szent lelket tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, befogadását és megtartását. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, Urunk, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Medők és csodálatosak a te dolgaid. Téged dicsérünk, téged áldunk, téged magasztalunk, mert méltó vagy rá. De mi nem vagyunk méltóak rád. Sokszor annyi nyomorúság küzd velünk, és mi gyengék vagyunk, alul maradunk. Összeroskodunk, és sokszor templomod ékes kapujába is úgy jövünk, hogy hát, ha kapunk valami alamizsnát. Alamizsnát tőled, alamizsnát másoktól. Mert úgy vagyunk összetörve lelkünkben és testünkben, hogy nem bírunk felállni. Kérünk téged, Urunk, ezen a mai napon látogass meg, szenteld meg az életünket. Igéd által emelj fel, törzsd be a mi szíveinket és lelkeinket, mutasd meg az utunkat, mutasd meg az akaratodat, mutasd meg rajtunk hatalmadat, szentségedet és szeretetedet, hogy mindaz, ami a tiéd, az legyen a miénk is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az az ige, szeretett testvérek, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva van Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott levelében, a 6. fejezet 2. versében. Eképpen. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Mi dolgunk a világon? Teszi fel a költő a kérdést, és jó magamat is sokszor foglalkoztatja ez a gondolat, és nem csak a könyvtárban, hanem úgy mindig. Foglalkoztat akkor, amikor olyan dolgokat kell tennem, amelyekhez nincsen kedvem. Foglalkoztat akkor, amikor olyan dolgokat kell tennem, amihez nincsen erőm. És foglalkoztat, amikor szeretnék dolgokat tenni, de nincs rá lehetőség. Foglalkoztat az a gondolat akkor, amikor olyan emberek között vagyok, akiken nem tudok segíteni. Mert aranyom és ezüstöm nincsen. Ha lenne, már biztos tétosztottam volna. Nincs annyi pénzem, hogy a világ baján tudjak segíteni. Amikor kérdésekkel és kérésekkel fordulnak hozzám, akkor tudom és érzem, hogy milyen jó lenne, ha a kezemben lehetne ez a segítség. Persze elgondolkozok azon is, hogy valóban segítség lenne, ha kifizetném valakinek az orvosi kezelését, ki tudnám fizetni a hiteleit, vagy egyszerűen csak ki tudnám fizetni az életéhez szükséges pénzeket. És akkor is foglalkoztat ez a gondolat, amikor betegekkel találkozok, akiket nem tudok meggyógyítani. Hiszen nagyon sok olyan betegség van, különösen a mi munkánkban és életünkben találkozunk nagyon sok olyan betegséggel, amelyben megtapasztalhatjuk azt, hogy mi is kevesek vagyunk, mert kevés az orvostudomány, kevés a gyógyszer, kevés a szeretet, kevés. És gondolkozok azon, hogy mi dolgunk a világon, amikor gyászolókkal találkozom, és érzem és látom, hogy nehéz az élet terhe, mert elvesztettek valaki olyan embert az életükből, akivel fontos volt az életük, akik összetartották a családot, akik hordozták az életüket, akik vigyáztak rájuk. Mi dolgunk a világon? Mi dolga a kereszténynek a világon? Mi az a cél? Mi az az erő? Mi az a hatalom, amely az életünkben társként ott van és mutatja az utat? Mit tehetek én? Keresztény emberként. Amikor szembe találkozok a világ gondjaival, világ bajaival, amikor szembe találkozok a saját bajaimmal, a saját gondolataimmal, gondjaimmal. Mit tehet a gyülekezet? Mit tehet ez a kis református közösség ebben a nagy városban? Mert néha úgy vagyunk, hogy nagy a mi reformátusságunk, és kicsi ez a város, mondogatjuk. De a valóság az az, hogy nagy ez a város, és kicsik benne a gyülekezetek. És erőnk felül való az a dolog, erőnk felül való az a munka, amit várunk magunktól, egymástól. amit vár a gyülekezet a presbitériumtól és a lelkészétől, amit vár a gyülekezettől a presbitérium és a lelkész, erőnk felül való az a munka, amit vár a város tőlünk, amit várnak az emberek tőlünk. Mit tehetünk? Mi a te dolgod? Mi az az út, mi az a munka, amiben a Szentlélek állított téged? És végigvettük ebben az évben is Jézus Krisztus útját itt a világban, végigvettük húsvétig, ahol meghalt, és feltámadt, és most gondolkoztunk, és az igére figyelve ünnepeltük a mennybe menetelét, és a Szentlélek kitöltetését, és a Szentlélek üzenetét bennünk, és éreztük azt, hogy igen, itt valami hatalmas dolog történik. Aztán visszamentünk családjainkba, visszamentünk munkahelyeinkre, hétköznapjainkra, gondoltunk, és minden lelkesedésünk megtört. Minden gondolatunk eloszlott afelől, hogy milyen nagy és hatalmas dolgokat visz véghez az Úr velünk és bennünk. Mi dolgunk hát a világon? Mit adhatunk ennek a világnak? Mire hívott el bennünket az Úristen? Ennek a közösségnek mi lehet a szerepe? Mi lehet a jelentősége benne? Mi lehet a tiéd? János és Péter a Szentlélek kitöltetése után időben tette azt, amit tennie kellett, amit egyébként is mindig megtettek. Délutáni 3 órás ima időszakban fölmentek a templomba. És találkoztak ott egy béna emberrel, aki elég gyakran ott volt. Lehet, hogy már előtte is ott volt. Sok-sok évvel azelőtt is ott volt az ékes kapunál. Ez az ember, voltak emberei, vannak emberei, azt olvassuk, akik kiviszik mindig, és oda teszik a kapuhoz, hogy alamizsnát kérjen, hogy fenntarthassa az életét. Nagyon szép és nemes gesztus. Nem szeretnék arra gondolni, hogy kódus maffia, mert ugye sokszor arra gondolunk, hogy kódusokat használnak föl gonosz emberek arra, hogy kóduljanak, és akkor amit kapnak, azt oda kell adniuk nekik. Maradjunk annyiban, erről az írás nem ír. Maradjunk annyiban, hogy vannak emberek, akik jó emberek, és nem tudják ugyan ennek a koldusnak az életét biztosítani, de annyit megtesznek, hogy oda viszik arra a helyre, ahol véleményük szerint jóindulatú emberek jönnek ki és be, ahol megérintett emberek járnak, ahol észreveszik a nyomorúságot, a szegénységet, ahol észreveszik a rászoruló embert, és ahol megnyílnak a szívek, és megnyílnak a pénztárcák, és ahol adakozni tudnak. Nyilvánvalóan senki nem adott ennek az embernek még annyi pénzt, hogy abból az egész életét le tudja élni. Nem ajánlottak fel neki magánnyugdíj pénztári tagságot, amiből aztán majd az élete hátralévő részét finanszírozni tudja. Nem biztosítottak olyan szociális hátteret, amellyel ő nyomorékként meg tudja élni a hátralévő időt az életéből. Napról napra kellett élnie, mert az emberek csak annyit tudtak adni neki mindig, amiből fenntartotta magát. Sokszor mi is így vagyunk, elmegyünk a templomba, elmegyünk közösségekbe, megérintett emberek leszünk, megnyílnak a szíveink, megnyílnak a pénztárcáink, és adunk egymásnak, segítünk egymásnak, de csak annyit tudunk adni, és annyit tudunk segíteni, amivel a mindennapi életet az éppen éhhalától való megmenekülés segítjük. Elég kilátástalan és elég szomorú a helyzet. Péter és János is így volt vele, biztos vagyok benne. Tudta, talán ők is adtak már korábban. Talán ők is próbáltak segíteni. De eljött a pünkösd napja, és a pünkösd napja után néhány dolog megváltozik az ember életében. Mi történik a gyülekezetben? A gyülekezetben olyan testi és lelki közösség van, amelyben ismerik egymást, és egymást úgy figyelik és úgy támogatják, hogy igény és rászorultság szerint, szükség szerint. A vagyonközösség sokszor félreértelmezve az új szövetségben nem azt jelentette csak, hogy mindent eladtak, és minden úgy volt közös, hogy egy nagy közös kasszában létrehoztak egy alapot, amelyből aztán finanszírozták azokat, akik éltek, és a családoknak fejkvóta szerint osztották le a pénzeket. Nem. Anániás és Szafira esete nem abban volt bűnös, hogy nem adták oda mindenüket, hiszen biztos vagyok benne, hogy abban a gyülekezetben is voltak emberek, akik nem adták be mindenüket a közösségbe, hanem azt adták, amit szívük szerint adni akartak, amiben a Szentlélek indította őket. Anániás és Szafira, az esetet ismerjük, meghaltak mind a ketten, mert azt mondták, hogy mindenüket odaadják, közben nem adták oda mindenüket. Az ő bűnük nem az adakozás hiánya volt, hanem a hazugság. A hazugság miatt vesztették el az életüket, de nem akkor, amikor Péter rájuk szólt, hanem már jóval korábban, csak még nem tudták. Nyitott szívvel, őszintén és szeretettel éltek együtt az emberek, és ebből a közösségből megy János és Péter a templomba, és lehet, hogy vihették volna magukkal a gyülekezet kasszáját. Azt a pénzt, amit az összes gyülekezeti tag összeadott, és megláthatták volna ezt a nyomorult embert, és azt mondták volna neki, hogy testvér, látom, hogy te rászoruló vagy, tessék, itt van a kassza, ebből aztán életed végéig élhetsz. Megtehették volna ezt is, de nem ezt tették, mert nem volt nekik ilyen. Nem volt pénzük, nem volt aranyuk, nem volt ezüstjük. Oda mentek ehhez az emberhez, és az első és legfontosabb dolgot adták neki, a kapcsolatot. Azt mondták, hogy nézz ránk. Nézz ránk. Szeretnénk látni téged, és szeretnénk, hogyha te is látnál minket. Szeretnénk, hogyha észrevennél minket. Szeretnénk, hogyha a kapcsolatunk nem koldulásból állna, hanem egymás szeretetből és egymás ismeretből. Olyannyira szeretném, hogyha a különböző szociális támogatások, amiket adnak kormányok, gyülekezetek, emberek egymásnak, az nem abból állna, hogy lesütött szemmel odaállnak, és a másik elforduló tekintettel oda nyújtja a pénzt, hanem a kapcsolatból állna. Ha valóban ismernék azt, akinek adnak, és az ismerné azt, aki ad, nem azért, hogy dicsőítse és magasztalja őt, hanem hogy a lelkében is együtt legyenek, lelki kapcsolatba kerüljenek, mert fölösleges minden bármit tennünk, hanem a krisztusi szeretetben tesszük, hanem az ismeret szeretetében tesszük. Ha nem úgy adjuk, és nem úgy kapjuk, hogy lélekben is összekapcsolódunk, és egy kapcsolat jön létre, amely összeforrasztja a lelkeket és a szíveket, és amelyben valódi segítség áramlik át. Hogy milyen ereje lehet ennek a segítségnek, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiből. Azt mondja Péter, aranyom és ezüstöm nincs, de azt adom neked, amin van. Mit van? Mert azt tudom, és veletek együtt mondom én is, hogyha rátekintek egy nyomorult, szegény, elesett emberre, hogy aranyom és ezüstöm nincs. Nekem sincs. neked sincs. Vagy legalábbis annyi nincs, amennyit adni kellene, vagy amennyire szükség lenne. De van valami másod? Van valami másod, amit adhatsz neki? Tegnap néztük a jegyes oktatáson azt a filmet, ami a házasságról szól, és abban van egy központi gondolat, amikor arra kéri az apa a fiát, hogy szeresse a feleségét úgy, hogy az meg sem érdemli. Anélkül, hogy viszont szeretné. Szeresse a feleségét, anélkül, hogy bármit kapna cserébe érte. De hát hogyan szeressem azt, aki engem nem néz semmiből, aki engem nem szeret? Hogyan adhatok neki ilyen szeretetet? A válasz sehogy. Mert amit nincs, azt nem adhatsz. Amit nincs, azt nem adhatsz. Az Isten úgy fordul feléd, hogy önfeláldozó szeretetével keresi a szívedet. Pedig te olyan sokszor elnéztél mellette. Olyan sokszor nem vetted figyelembe, hogy mit mond neked. Olyan sokszor hallottad, és értetted, hogy mit kér tőled, de nem akartad megtenni. Hűtlen voltál hozzá, amit úgy nevezünk, hogy bűn. Pedig ő mindig keresett téged. Pedig ő már akkor szeretett, amikor még nem is tudtál róla. Pedig az Isten úgy szeretett, hogy egészen elment a végsőkig érted. Nem csak bizonyos helyzetekben próbált vigasztalni, nem csak összehozta az útjaidat, nem csak embereket adott mellé, ó, de hányszor adott embereket mellé, akik az ő keze volt, az ő szája volt, akik az ő lábai voltak, akik hordoztak téged, akik megmentettek téged. Nagyon sokszor megtette ezt, de nem csak ezt tette meg, hanem elment a végsőkig, egészen a halálig elment. Elment a kereszt halálig, érted, mert szeretett. És hogyha nem ismered fel, és nem veszed tőle át ezt a fajta önfeláldozó szeretetet, akkor ezt nem adhatod. Nem adhatod át. Mert amit nincs, azt nem adhatod. Ha nincsen Jézus Krisztusod, akinek a nevében szólhat, akkor nem szólhatsz a nevében, még hogyha használod is ezt a szót. Pedig nagy szükségünk lenne rá. Mert amikor Jézus hozzánk jön, akkor olyanok vagyunk, mint akik kiborultak és leborultak. Nagyon sokszor tapasztaltam meg azt az érzést, amikor nem bírok és nem érzem azt, hogy mehetek tovább. Ilyenkor letérdelek az ágyam elé, és leborulok az ágyra, és azt mondom, hogy Uram, nem megyek, nem bírom. Nagyon sok a teher, ezt nem tudom elhordozni. Leborulok az ágyam elé, és imádkozom. És tudjátok, mit hallok? Azt, hogy kelj fel és járj. Kelj fel és járj, mert van erő felkelni és járni. Olyan sok ember van, aki lélekben összetört. Aki teljesen kiborult már az élet terheitől. Aki összetörve leborul. Akinek nincsen jövője, nem bírja, mert annyi próbát állt már ki, annyi küzdelem van már az életében, hogy összeroskadt. Lehet, hogy te is ilyen vagy. Hogy éppen csak el tudtál jönni ide, erre az Isten tiszteletre, ebbe a templomba. De van lábad, és eljöttél, még ha fáj is. De van füled, hogy halljad, amit mond az Isten, még hogyha oly sokszor süket is sok dologra. Van kezed, amivel összekulcsolva imádkozhatsz, és amivel megfoghatod az énekeskönyvet és a Bibliát, és van kezed, amivel megfoghatsz más kezeket, és ez már csak a következő gondolat. Mert van más ember is, aki így érte. Többször hozom példának Niki Vujicicot, akinek se keze, se lába, és biztos, hogy volt olyan az életében, hogy összeroskadt és elesett. Mert nincs keze és nincs lába, és így nem lehet élni. És neki azt mondta az Úr, hogy állj fel, kelj fel és járj. És ő kéz nélkül és láb nélkül fel kell és járj. És járja a mai napig is a világot. Hogy reménységet és hitet adjon az embereknek, mert tulajdonképpen a lélek így árad ki. Hiszen ha körülnézel magadon, a lelki terheidet Isten tudja csak meggyógyítani. Isten tudja elvenni, és ő azt mondja, hogy kelj fel és járj. Kelj fel. Hiszen én érted, a halálból felkeltem. És itt van még az élet. Előtted. Itt vannak az évek. Itt vannak a teendők. Itt vannak a harcok. Itt van a házasságod. Itt van a családod. Itt van a munkahelyed. Ott a sok ember, aki téged néz. Kelj fel és járj! És menj oda másokhoz, és mondjad nekik azt, amit én mondtam. Mert aranyad és ezüstöd lehet, hogy nincs, de van hited, és veled van az Úr. És ha te hittel, és az Úristennel együtt mész oda, és azt mondod a családodnak, azt mondod a barátaidnak, azt mondod a gyülekezetednek, azt mondod a népednek és a nemzetednek, hogy kelj fel és járj a názáreti Jézus Krisztus nevében, akkor csodák történhetnek. Mert ez a dolgunk. Persze nem tudunk a világ minden egyes emberéhez oda menni. Nem tudunk oda menni Kenyába, Zimbabvéba, vagy nem tudunk oda menni Afganisztánba, vagy cunami sújtott a területekre, vagy Japánba, a katasztrófa sújtott a területekre, és sorolhatnám még, hogy merre nem tudunk elmenni, de nem tudunk elmenni Kelet- vagy Nyugat-Magyarországra, de még csak Budapestre sem tudunk mindig elmenni, hogy minden egyes hajléktalant, minden egyes nyomorultat, minden egyes tolószékben lévő embert megfogjunk, és azt mondjuk nekik, hogy kelj fel és járj. De oda tudsz menni azokhoz, akik közel vannak hozzád. És tudod nekik mondani, hogy kelj fel és járj. Egyszer egy gyászoló családdal találkoztam még régen. Én kaptam meg a temetést, a principálisom éppen nem volt itthon. Hívő család volt, pontosabban az idős néni volt az, aki hívő volt, tolókocsiban tették, vették reggeltől estig, de olyan összetörten álltak ott előttem, mert azt mondták, hogy ez az asszony a tolókocsiból tartotta-e össze a családot. Ő volt az, akihez érdemes volt, akihez oda lehetett menni, aki tolókocsival oda gurult, oda arra a helyre, ahol éppen tüzet kellett oltani, és azt mondta, hogy kelj fel és járj. És a család mindig, minden egyes küzdelemből, próbából felkelt és járt. És ez az asszony meghalt. És nem értették, hogy most mi lesz. És én próbáltam elmondani, hogy ez nem olyan dolog, ami csak egy embernek adatott. Ez lehet mindenkié. Ez nem arany és ezüst. Hanem ez szeretet és hit. És a lánya egyszer visszajött a gyülekezetbe, és megértette ezt a dolgot, és átvette az anyja szeretét, és elkezdtek ismét járni. Nem lettek gazdagabbak, nem lettek befolyásosabbak, vagy de örömtelibbek és boldogabbak lettek ismét, és élték az életüket. Mert ennek a nyomorult szegény embernek nem lett több pénze attól, hogy Péter azt mondta neki, hogy kelj fel és járj. Sőt, több feladata lett, több munkája lett, mert nem ülhetett tovább ott az ékes kapunál. hogy adjatok pénzt, mert meggyógyított Jézus Krisztus nevében Péter, hanem el kellett mennie munkát keresnie. Nem volt szakképesítése. Lehet, hogy nem tudta, hogy kell megfogni a kapát, vagy hogy kell bort termelni, vagy hogy kell kenyeret sütni, vagy bármit dolgozni. Óriási feladatok elé nézett. És mégis örült. Rengeteg feladata lett. Terhelett. Több terhelett. És el bírom képzelni azt, hogy mivel érezte és látta, hogy mi az, ami hiányzik és jut az emberek életében, ő volt az egyik, aki mindig oda ment a nyomorultakhoz és a koldusokhoz, és vitt nekik egy pohár vizet, és beszélt nekik, és biztatta őket. És talán az ő életén keresztül is sok csoda történt. De egy biztos, ő felkelt és járt. És te? Az Isten azt szeretné, ha megértenél, hogy ahogy ő felkelt és járt, a halálból is feltámadt, úgy tudja a te életedet is feltámasztani, úgy tudja a romokból újraépíteni, úgy tudja a megrontott lábaidat megerősíteni, úgy tudja a szívedet újra szeretetre nyitni és megdobogtatni, úgy tudja összerakni a családi életeidet, ahogy ennek az embernek összerakta. Aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van, azt adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, és hordozd a te terheidet, és egymás terhét hordozzátok. Mert ott van egy olyan ember, aki fiatalon hordozza a család terheit, és már-már depressziós, és egy közösségben, amikor a többiek buliznak és vigadoznak, ő kívül ül a körön. Mert éppen lelkileg porba van sújtva. De van, aki oda megy hozzá. Hogy mondja neki, hogy meghallgassa a gondját, a baját, és elmondja neki, hogy szeret téged az Isten. Kelj fel lelki poraidból, és járj ismét, mert van még feladatod. És ez az ember hálás szívvel köszöni meg, mert valaki figyelt rá, valaki gondolt rá, valaki szerette. És valaki nem szórakozással foglalkozott, hanem észrevette azt, aki éppen nem tud szórakozni. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Így legyen áldott életünk, így legyen Istentől megszentelt közösségünk. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te ott vagy az életünkben is, üzeneted felemel, lélekben is hordod bennünket. Kérünk, áld meg minket a Te útjaidon. Add, hogy mi erősek, tudjuk, hogy tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Tudjuk, hogy mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem nekünk. Így emeld fel a mi életünket, így áld meg, így vidd tovább, így adj küldetést és így adj utat, Jézus Krisztus nevében, aki szent lelke által velünk van ezen az úton. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, a betegekért, legyen ember, aki mellettük van, aki a te kezed. Legyünk ott, amikor szükség van ránk, és figyeljünk azokra, akik várnak téged, akik hívnak az életükbe. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Rövid pillanatig mindenki a maga csendjében imádkozzon. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.